mindenkit sok-sok szeretettel köszöntök. Juma traktátus 37-es lap. Aki velünk volt tegnap, az tudja, hogy éppen annak vagyunk a közepiben, hogy hogyan is mondta a bűnvallomást a főpap, amikor rá támaszkodott az üszőnek a hátulról a fejére, és ráolvasta a bűnöket, a saját és a családja bűneit, illetve később, amikor a bűnbakra olvasta ugyanezt a nép bűneiről, és a megfogalmazás az volt, Ono Hashem, kérlek Isten, Kaperno, engesztel ki, Hatoim vavajno esupsaim, a vétkeit, az eltévejedéseit és a bűneit saját magamnak, és családomnak, házam népének, és így tovább. Arról beszéltünk, hogy milyen sorrendben kellett mondani ezt a bűnvallomást, ezt különben meghatározza a mai liturgiában is, hogy milyen sorrendben mondjuk mi a bűneink felsorolását. Ma pedig rátérünk erre a kifejezésre, hogy Ono, kérlek, Ono Hashem, kérlek Isten. Mi náin sebe Ono, honnan vesszük ezt, hogy a főpapnak úgy kell kezdenie a bűnvallomását és az esdekelését, milyen szép szó, hogy Ono Hashem, kérlek Isten, ne már kán kapara, ne már lehalen kapara, már lehalen bano, af anna bano, af kán bano. Azt mondja a Talmud, ezt is Mózes imájából tanuljuk. Mózes, amikor imádkozott a zsidó nép engeszteléséért, akkor azt mondta, kérlek Isten, bocsáss meg ennek a népnek. Most ugye ott is, amikor a zsidó nép bűneinek a kiengeszteléséről van szó, akkor azt mondta, Kaper, engesztelt. Itt a mi esetünkben, amikor a Jom Kipuri engesztelésről van szó, itt is Kaper, Kapara engesztelésről beszélünk. Tehát mivel ott engesztelés, itt engesztelés, és ott Mózes azt a kifejezést használta az imájában, amelyet megörökített a Tóra, hogy Ono, kérlek Isten, ezért a mi imánkban is azt mondjuk Ono. Umináim beseim. Oké, akkor az első szót tudjuk. Ono Hashem. Ono, kérlek. De onnan tudjuk, hogy Isten nevét is mondani kell. A virágot arrébb tolhatod, hogyha zavarja a kilátást. Vagy nehogy el tudsz bújni mögötte. De honnan tudjuk azt, hogy Ono Hashem. A név. Kérlek. Isten. Ugye azt mondtuk, hogy ráadásul itt Isten négybetűs nevét kimondja a főpap úgy, ahogy az le van írva, ez az egyetlen alkalom, amikor ezt megtesszük. Ein sem a seim, nem már kánk a parra, vagy nem már be eglán rúfakar parra, már lálem be seim, afkán be seim. Van egy másik hely a Tórában, ugye már többször volt róla szó, az eglán rúfa, amikor találnak egy halottat két város között, megmérik, hogy melyik városhoz van közelebb, és annak a városnak a bölcsei kijönnek, levágnak egy patak fölött egy marhát, megmossák kezeiket, és engesztelést kérnek Istentől azért, hogy hagyták, hogy egy ilyen ártatlan ember le legyen gyilkolva. És abban az imában, amiben engesztelést kérnek Istentől, Mózes 5. könyve 21-es fejezetében találjátok ezt a törvényt, ott úgy fogalmaznak, Káper lámcha iszal, sepad iszal sem, bocsáss meg népednek, Izraelnek, akit kiváltottál, örökkévaló. Ott is Isten, örökkévaló, az ő neve meg van említve a fohászban, amelyben engesztelést kérünk. Hozzá kell tenni, hogy a Isten név ugyanott nincs kimondva, tehát nincs úgy kimondva, hogy le van írva, ugyanis azt majd máshogy fogjuk tanulni, ez egy tilalom, hogy a szentélyen kívül bárki is kimondja Isten nevét úgy, ahogy az le van írva. De Isten neve szerepel a fohászban, tehát ha ott szerepel, akkor nálunk is kell, hogy szerepeljen, és ezért mondja úgy a főpap, Ono Hashem! Amra báje, bislém a chajröv meg la rufa, lef má de have have, el egre a rufa, télev mi chajröv. Azt mondja a Talmud, oké, akkor most egy pillanatra térjünk le a Jom Kipurról, és maradjunk az egre a rufa, tehát ennél a üszőnél, amit levágnak a patak fölötte az ártatlanul legyilkolt ember miatt. Az egla rufa és a Mózes imát vessük egybe. Ugye az, hogy Mózes imáját nem lehet kikövetkeztetni az Egla Rufa törvényéből, az világos, mert az már megtörtént. Mózes imáján túl vagyunk. De miért nem lehet a Mózes imájából következtetni bizonyos szabályokra az Egla Rufával kapcsolatos imára? Tehát ahogy például Mózes azt mondta, kérlek Isten, hozzátette azt a szót, hogy kérlek, miért nem mondják ugyanezt a bölcsek, amikor az Egla Rufát levágják, hogy kérlek. Ugye a kaper, az engesztely szó, az mind a kettőnél szerepel. De a kérlek, az csak Mózesnél szerepel, miért nem vették ezt át az Egla Rufánál is a bölcsek? Vatnánk járni, mert a káplám hajszol, vagy analóika. Már azt mondja, a Talmud Kásher, tényleg ez egy jó kérdés, nem tudja a választ a Talmud, hogy miért nem. Oké, bárhogy is legyen, tehát akkor a főpap úgy imádkozik, hogy azt mondja, Ana Hashem, kérlek Isten, kaperno, engeszteld meg kérlek a bűneimet, családom, házam, népem, bűnei, stb. Amikor kimondja Isten nevét, a négybetűs Isten nevet, Jud Kei Vav Kei tetragramatont, akkor a nép utána azt mondja, Baruch Shem Foyd Mal Huszai Lailam Voed, áldott legyen fenséges neve örökkön örökké. Ezt válaszolják, amikor meghallják Isten nevének az említését. Tánya Rebi Aimer, ki Shema Shem Ekra Havu Gaidelelekein. Honnan vesszük ezt, hogy amikor Isten nevét hallod, akkor azt kell mondani, Baruch Shem Foyd Mal Huszai Lailam Voed. Azt mondta erre Rebi, hogy Mózesnek a búcsú énekében azt mondja Mózes 5. könyvének 32. fejezetében, ki séma semekra, mert hívom az örökké való nevét, havugaid a lelökénu, adjatok nagyságot Istenünknek. Mit jelent ez? Azt mondta Mózes Izrael népének, akkor, amikor megemlítem Isten szent nevét, akkor ti hozzatok nagyságot ő neki. Magyarul, ha én megemlítem Isten nevét, akkor nektek arra válaszolni kell és dicsőíteni kell a jó Istent. Hananya ben Achira Mishuaimer, ő egy másik magyarázatot mond. A Mislében, a példabeszédekben azt mondjuk, Zéher Tzadik Livracha, emléke az igaznak legyen áldás, Amar Lama Navi, de Izrael, a proféta az, az is Salamon király, azt mondja Izrael népének, és Sarsani Maszkér Cádikai Lamim, amikor én megemlítem a világok igazát, aki nem más, mint a Jóisten, hát Temtnu Bracha, akkor ti pedig áldjatok. Ti mondjatok egy áldást, és ezért mondjuk azt, hogy Balosan Fajmán Hosszai Lajlan Bajr, ez jelenti az a idézet a Misléből, a példabeszédekből, hogy Zéher Cádikli Bracha, az igaz ember emléke, vagy az igaz emléke legyen áldás. Az igaz, itt a jó Istent jelenti. Látom, hogy itt Gábor panaszkodik, hogy akadozik a vétel. Valóban akadozik? Én nem tudom, mit tudnék ezen most per pillanat javítani. Az egyetlen és legjobb internet kapcsolatom vagyok rajta. De kérlek, hogyha másoknak is akadozik, akkor azért szóljatok, mert talán akkor átnyergelek a mobil internetre. Oké, idáig tartott a Talmud, és most jön egy új misna. A következő részben, hogy az előzőben arról tanultunk, hogy az üsszőjét hogyan hozza a főpap, mint a saját vétkeiért hoz, most pedig arról a két kecskebakról fogunk beszélni, amelyet kisorsol a főpap. Az egyik lesz a bűnbak, Seir Lazazel, az a bűnbak, amelyet elküld, Seir Hamishtaleach, az a kecskebak, amelyet a főpap a zsidó nép bűneivel együtt elküld a sziklás hegyoldalba, és onnan lelökik, vigyel a zsidó nép vétkeit. A másik pedig egy hátosz, egy bűnáldozat lesz, aminek a vérét a szentek szentjében fogja felhinteni. Hogyan történik ez a sorsolás a két bak között? Erről szól a következő misna. Balaj lemizrachazara lecfajnamizbeach. Eljön a keleti részébe a szentély udvarának az északi féltekébe, és ott áll a két kecskebak, lecfajnamizbeach, aszgámie minaiv röjs bész avmiszmajlaj, és a jobbján fog állni a főpap helyettes, a balján pedig a családfő. Ugye a családfő itt azt jelenti, hogy ugye a... Tudjuk, hogy 24 csoportra voltak osztva a kohaniták, minden héten egy másik kohanita csoport volt, és azon belül minden csoport 7 vagy 6 családra volt osztva, minden hétköznap egy másik család volt. Ugye az a család, amelyik ma szolgálna, ha nem lenne Jom Kipur, és nem a főpap végezné a teljes szolgálatot, annak a családnak a vezetője a másik fontos kohén, aki odaáll mellé. Tehát a jobbján van a helyettese, akit ugye beállítanak azért, hogyha valami történne a főpappal, akkor ő vinné a szolgálatot. A balján pedig a Röjs Bész Áv az aznapi kohanita csoport feje. És velük szemben ott van a két bak. Ve kalpi hajsz a sam, ba sné gajrelesz seres kajá hajú. Volt egy doboz, egy fadoboz, amiben volt két lapocska. Brosh. Brosh az milyen fa? Azt hiszem, aztán tölgyfa. Azt hiszem, hogy ez tölgyfa. De mindenesetre valamilyen fa. Fából készült kis lapocskák. Az egyikre az volt ráírva, hogy Lázazel, hogy sziklához elküldött, a másik az volt ráírva, hogy bűnáldozat, és amelyikre, amelyik kijött, úgy dölt el, hogy melyik kecske volt melyik. Vászam ben gamlas a zahav, vagy maszkirina is szöjle sevach. Ben gamla, Jeshua ben gamla, ugye volt az a híres főpap, akinek a, aki úgy lett főpap, hogy a felesége nagyon gazdag volt, és nagyon sokat fizetett Janáj királynak, azért, hogy főpap lehessen a férje. Tudom, egy másik érdeme Jeshua ben Gamlának, hogy ő volt az, aki bevezette az elemi oktatást. Érdekes, nem mindenki tudja, hogy létrehozta a hédereket. De erről majd máshogy fogunk tanulni. Mindenesetre őnek egy érdeme, hogy ezt a fa lapocskákat, ezeket lecserélte aranyra. És innentől fogva a Jom Kipuri sorsolást, azt arany lapocskákkal végezték. Oké, és mivel ezt tette, ezért a bölcsek áldással illették őt, amikor megemlítették. Ez egy olyan szép dolog volt. Ha már erről van szó, akkor a Talmud megemlíti, hogy milyen más olyan adományokat adtak a történelem során kiemelkedő személyiségek, amelyekkel szebbé és előkelőbbé tették a szentét a második szentély idején. Ben Katin, asszos némoszardád le kiajr, Ben Katin, főpap, ő 12 csapot helyezett a kézmosó víztartályra. Ugye emlékeztek, erről már tanultunk, korábban csak 2 csap volt rajta, aztán rájött 12-t azért, hogy a Tamid áldozatot végző 12 pap, azok egyszerre tudjanak kezet és lábat mosni. Végigvettük, hogy miért volt a Tamid áldozatnál 12 személy, most nem fogjuk, aki levágta, aki a vért felfogta, aki fölhintette, aki a darabonoknak az egyik részét felvitte, a darabonoknak a másik részét felvitte, tehát volt összesen 12 emberünk. Ez a 12 ember, ez egyszerre tudjon kezet és lábat mosni, különben összesen 13 van, de az első ugye az, aki vág, és aki az állatot vágja, ő nem feltétlenül kell, hogy kohén legyen, tehát nem is feltétlenül kell, hogy kezet és lábat mosson. Oké, tehát Ben Katn, Asza, Snémaször, Dádle, Kiajr, ő 12 csapot hozott, tett rá a kiajra. Selaj hajsza el a snáim, egészen az ő idejéig csak 2 csap volt rajta. Áf assza muhnil a kiaj, selaj meimav nifszalim belina. Még egy dolgot csinált, nem egészen értem, hogy ez hogy működött, de volt valamilyen ilyen, hogy mi akarom, hogy a kút nálam, a kerék, amivel leeresztik, van valami neve. Tehát létrehozott valamilyen kútrendszert, hogy a éjszakára a víztartályt, amiből a kézmosó víztartályt, azt leeresztette a patakba, hogy a vize frissüljön, és ne számítson éjszakára kint hagyott víznek. Éjszakára kint hagyott víz, az nifszal de lina, az a kinmaradás okán érvénytelenné vagy használhatatlanná válik, és azért, hogy ne kelljen kiönteni a vizet, ezzel az érdekes leeresztős megoldással oldotta fel ezt a problémát. Mumbáz a melech, Mumbáz király, a iszakali, a iszakéli, mi a iszakéli, miki purim, se zaha. Mumbáz király érdeme pedig az volt, hogy az összes Jom Kipurkor használt eszközt, azt bearanyozta, annak a fogóit bearanyozta. Hileni imoly, Hileni királynő pedig, az a szani vreses, se zaha, mi peszaká ichal, egy gyönyörű arany csillárt rakott fel a szentély udvarának bejáratára. De Áfhi azt hisz a távlas, az Alfse Pársa szóltak szóval Lea, és ráadásul egy, még egy érdeme volt, hogy a Szotá Pársaja, a Szotá szakasza, a Szotá szakaszát egy arany táblára fölírta. Értsük, miről van szó, ugye a Szotá az a az az asszony, akit a férje megvádol azzal, hogy elvonult egy másik férfivel méltatlan módon, és ugye ilyenkor van egy lehetséges egy eljárás, hogy följönnek a szentélybe, és ott megeskedik az asszonyt, hogy nem csalta meg a férjét, és ennek az eljárásnak egy része, hogy fölírják a Szotá szakaszát egy pergamenre, annan lekaparják, bele összekeverik vízzel, és ezt a koktélt meg kellett innia az asszonynak. Most korábban a szakaszt azt egy tórából másolták ki. Hileni a málka, Hileni királynő viszont ezt méltatlannak találta, és ezért egy aranytáblára fölírta az egész Szotá szakaszt, fölvéste, és ezt használták a Szotához. Igen, Larissa, egy nő, képzeld el, egy királynő, ő maga volt, aki ezt a Szotá eljárást ezzel megkönnyítette. Meglepő, nem? Érdekes. Oké. Okay. Niknor, Nászun Nisimladlai Szavaim, az kéne is lesvák, és végül is pedig Niknor, aki a keleti bejáratának, a szentély udvarának keleti főbejáratához adományozta a ajtókat, és csoda történt ezekkel az ajtókkal, és mindig kedvesen dicsérő szavakkal említették Niknort. Különben maga a bejárat is az ő nevéről van elnevezve. Sár Niknor, a Niknor kapuja. Oké. Okay. Egyáltalán tartott a misna, és most arról beszélünk, hogy a szentély, hogy az oltár északi oldalára helyezték az oltár északi csücskében a Niknor kapuval szemben állt a két kecske, és odaállt a főpap a két helyettessel. Gyorsan egy kis... Itt van ugye ez a sárniknak, ez az udvara a szentélynek. És itt volt a két kecske. Oké? Okay? És ők erre néztek nyugat felé, a papok pedig ide álltak velük szemben. És mit mondasz a misna, hogy az oltártól északra a szentély udvarának keleti felében. Most, ha visszaemlékeztek, akkor a Skálin traktátusban, a jól megszom a Skálin traktátusban, de lehet, hogy már itt a Juma traktátusban szó volt arról, hogy hol volt pontosan az oltár, amit még nem rajzoltunk be. Az oltár az pont középen volt, így, szemben a... Ugye, emlékeztek itt, akkor volt erről szó, amikor arról volt szó, hogy a keleti kapu, az kicsit lejjebb volt, mint a többi, hogy az olajfák hegyéről átlásson a főpap, és pontosan ki volt számolva, hogy lát át, stb. És akkor szó volt, hogy akkor az nem lehet, hogy az oltár ott volt középen, mert akkor amiatt nem látott volna át, stb.
Mindenesetre vita volt arról, hogy akkor hol van az oltár. Az egyik félemény szerint pont szemben a bejárattal. A mimisták viszont valószínűleg nem ezen az állásponton lenne, mert ha szemben lenne a bejárattal, akkor nem le tudna az északi féltekén lenni a három pap, mert pont a keleti bejáratnál kellene, hogy legyenek. Ha nem, valószínűleg akkor mivel van dolgunk? Azzal, hogy itt van az oltár, és nem lóg bele, ha ez az északi félteke, kicsit északi félteke a szentélynek, akkor nem lóg bele az északi féltekébe. És így lehet azt mondani, hogy az északi féltekén az oltártól keletre állt a három főpap. Vagy három pap.
Oké. Okay. Kinek a véleménye ez? Rabbi Elazar ben Jákob fi. Rabbi Elazar ben Jákob véleménye. De Tanya, ahogy tanultuk, Czajna lifná sem, si egy cafany kalúj kulaj panúj. Divre Rabbi Elazar ben Jákob. Szó van arról Mózes harmadik könyvének 11-es, első fejezetének 11-es mondatában, hogy vágja le azt az állatot, akkor valamilyen áldozatról van ott szó, az északi féltekén az oltárnak, és ebből azt mondta, ebből ezben Jákob, az oltár északi része teljesen szabad kell, hogy legyen. Magyarul ezt úgy tanulta, hogy az oltár az teljesen a szentély déli féltekén van, és az északi féltek az teljesen szabad. Míg a másik vélemény szerint belelóg az oltár az északi részbe. Harrésebrem, lazabrem, simanyi. Oké, de ez nem stimmel, mert tegnap arról tanultunk, vagy tegnap előtt, már nem emlékszem, hogy amikor az üszőjét levágta
a főpap, akkor az üsző az ide volt állítva észak-keletre, észak-nyugatra az oltártól. De úgy tanultuk, hogy észak-nyugatra, hogy az oltár fala, nyugati fala mellett állt a tehén. Ez viszont csak akkor lehetséges, hogy északon is legyen, meg nyugatra is tőle, hogyha belelóg az oltár a északi féltekbe.
Nem tudom, hogy követhető-e a gondolat. Tehát akkor ez nem stimmel ezzel. Azt mondja, a Talmud kula, rebel az ebben jákefi. Tane, ben ulam, lamiz bejár. De tane, ben ulam, lamiz bejár. Azt mondja, a Talmud, igen. Valójában rosszul értelmeztük, amikor ott voltunk.
És nem úgy kell, valójában az egész rendezőben Jákob véleményét követi, ami azt jelenti, hogy az oltár az teljesen a szentély déli féltekén van. Amikor azt tanultuk, hogy a tehén az a nyugati, észak-nyugati féltekén kell legyen, azt rosszul értelmeztük ott, amikor azt mondtuk, hogy a nyugati fala és a csarnok között, ezt nem így kell érteni, hanem úgy kell érteni, hogy a nyugati fala vonala és a csarnok között itt. Tehát nem tényleg a nyugati fal között és a csarnok között, csak a vonala és az észak és a fala között.
De valójában az oltár maga az nem lógott bele az északi, a szentély északi féltekébe. Oké. Okay. Mit mondott még itt a Misna? Azt mondta, hogy a... Hoppá, elnézést, csak gyorsan kell hoznom egy töltőt. Mindjárt lemerül a gépem. Igen, most úgy tűnik, hogy mindjárt lemerül. De még várhatunk egy kicsit. Hát ha kihúzzuk. Oké. Azt mondta a Talmud, hogy odaálltak a két kecske elé, és középen állt a főpap, jobbján állt a helyettese, balján állt az aznapi így van, az aznapi szolgálati csoport vezetője. Azt mondja, Talmud, Amarebi Huda, Mehállak, Lemin, Rába, Jár, Ezebúr. Ez hogyan lehetséges? Akkor azt tanultuk, vagy azt tanultuk Rav Juda tanításaiból, hogy az ember ne menjen a mestere jobbján. Aki a mestere jobbján megy, az egy üres ember. Miért? Mert a balján kell, hogy menjen, hogy a jobb kezével mindig kész legyen, hogy szolgálja a mesterét. Ezt csak én teszem hozzá. Most akkor hogyan lehetséges nám, az Gábriel minőbről is abbesz majd, Akkor hogyan lehetséges, hogy itt a jobbján volt a helyettes, és a balján a munkavezető? Vaj, de tánya, slajsai, málkime, derech, a ráf, emca, gadalbi, minnoi, katm, szmajlam. A másik pedig, hogy hogyan lehetséges, hogy amúgy azt tanultuk, és szerintem ezt is már valahol tanultuk, csak nem emlékszem, hogy melyik valahol, hogyha hárman mennek az úton, akkor úgy kell menniük, hogy a legnagyobb megy középen, jobbján a kicsit kisebb, és balján a még kisebb, már tudásban, tiszteletben, stb. Meg megint csak látjuk, hogy mehet jobbján a mesterének valaki. De Hémacimus Lajsmálachas Alsabajcelám Rami Halbe Emceg Avriad Dimeneira Felabesz Majle. És ugyanígy azt látjuk, hogy amikor Ábrahámnál látogatást tett a három angyal, akkor középen ment Mihály angyal, a legnagyobb, jobbján Gabriel, és balján Rafael. Akkor most hogy van ez? Lehet menni a mester jobbján, vagy nem? Targumon Rav Shmuel bar Papa, akmén Rav Adak, de is iszkasszubai Rabai. Ezt úgy magyarázta a Shmuel bar Papa, hogy úgy, hogy a jobbján meg a balján, de nem mellette, hanem mögötte. Ráadásul úgy, hogy el is takarják, védjék a mesterük hátát. Tánja, mert hallok, kereged rábolyára, ez a búr, a hőre rábolyára, ez én gászolóak. Ez se lehetséges, mert azt tanultuk, hogy ha valaki a mestere mellett megy, akkor ez egy üres ember, ha a mestere mögött megy, akkor egy nagyképű. Mit szer, dádejátszod, Dúdi? Azt mondtam, hogy jó, nem úgy kell, hogy tényleg mögötte, egy lépéssel mögötte. Szóval úgy kell menni, hogy a mestere jobbján és a mestere balján, de úgy, hogy ilyen, egy ilyen fél lépéssel a vonala mögött. És ugyanez volt a főpapnál is, hogy ő volt középen, jobbján a helyettes, balján a szolgálatvezető, de nem egy vonalban vele, hanem egy fél lépéssel mögötte. Oké, megyünk tovább. Jó, azt hiszem, hogy most kell bedugnom a gépet. Szóval, azt mondja a Talmud, mert klápi ajzó samú basné gajrölöz. Azt tanultuk, hogy volt ott egy doboz, és abban volt két kis táblácska a sorshúzáshoz. Tanulában, na, ve nasznál, és ne jeszínim gajrölöz, gajrölöz, akkor davar, jachel, az e snáim, esetleg ez azt jelenti, amikor azt mondja a Tóra, hogy Áron rakjon két sorshúzást a két kecskére, hogy mind a két kecskére két sorshúzást kellett, hogy legyen. Ezt nem teljesen világosan, hogy ez hogy működött volna, de valami olyasmi, hogy nem két, hanem négy kis táblácska lett volna. És össze lett volna kötve a két azonos táblácska egymással. Esetleg így kellett volna, tehát így kell eljárni, támad nem, hogy gajlelekhadlás, ezért mondja a Tóra azt, hogy az egyik sorsvetés Istennek, a másik pedig a sziklának. Ugye az egyik Istennek az a bűnáldozat, a másik pedig, amelyiket elküldenek a sziklának. Én kán seim elegörilechad, én kán az elegörilechad. Tehát mindegyiknek csak egy-egy táblácskája volt. Jachal jitein sel seim sel az azel al ze, sel seim sel az azel al ze. Akkor még mindig esetleg az van, hogy tegye föl, még mindig esetleg az azt jelenti, hogy úgy lehet értelmezni, hogy minden kecskének van egy sziklája, meg egy istene. Már egy sziklás és egy istenes táblácskája. És akkor még mindig azt mondhatnánk, hogy négy táblácska összesen, nem értem pontosan, hogy vagy. De végülis azt mondja, tamutámod le, már gőlehadlá sem, én kállá sem ela echad, én kállá az el ela echad. Végülis azt mondja, nem a szövegből kiderül, hogy mindegyikből csak egy-egy van. Imkén mátámod le, mert gajrölöz, akkor mit jelent az, hogy táblácskák, sorshúzó táblácskák, többes számban, mindegyikből csak egy volt. Siussab is lejász, echocsal zav, echocsal szerhez, echocsal gad, echocsal katn. Az pontosan egyformák kellett, hogy legyenek, és ezért mondja őket többes számban. Szóval röviden összefoglalva, a dobozban volt két táblácska, az egyikre az volt felírva, hogy Istennek, a másiknak az volt felírva, hogy a sziklának, és ezek pontosan identikus, egyforma táblácskák kellett, hogy legyenek, mind anyagukban, mind méretükben. Nem lehetett, hogy az egyik aranyból legyen, a másik ezüstből legyen, az egyik nagyobb legyen, a másik kisebb legyen, ez mind-mind tilos volt. Azt mondja, Talmud, Gajrölössel Koldava, a táblácskák készülettek bármilyen anyagból. Azt mondja, Talmud, Sita, mi ebben a különleges? Persze készülettek, miért készülettek? Lőjt szíkhalak, tányi a fésem a cínuba cícsa, sem kaszavallóva, hús a cícsa, akhajl, ávzekén, támod lej meg, gajröl, riba, se záj, se egoiz, riba, se les krölje. Szóval azt gondoltam volna, hogy esetleg nem lehet bármiből, mert látjuk, hogy például a cic, emlékeztek, a fejdísz, amit a főpap homlokára tettek, mire rá volt írva, hogy szent az örökkévalónak, az feltétlenül aranyból kellett volna, hogy kellett, hogy készüljön, akkor hasonlóan tán ezek a kis táblácskák is csak aranyból készülhettek. Ezért mondja a Tóra sokszor, hogy gajról, hogy sorsvető táblácska, hogy innen tudjuk, hogy lehet ez bármilyen fából, lehet olivafából, lehet diófából, lehet tölgyfából, bármilyen fából lehet. Ez más kérdésre, hogy tanultuk, hogy később ezt aranyból megcsinálták. Ben Katin asszos némaszor dádlekir. Ugye a misna folytatja, és azt mondja, hogy mi minden nemes dolgot csináltak még különböző főpapok, amivel gyarapították és gazdagították a szentély kellékeit. Ben Katin 12 csapot csinált a kézmosó tartályra. Tanulk, Dési Jus némaszor, Elhovakai Hánim, a Szukim, Tanulk, Kácsony, Dévereg, Lém, Vászárt. Tanultuk, hogy ennek mi volt az értelme. Az, hogy a 12 kohanita, aki a támid áldozatot végezte, az egyszerre tudjon kezet mosni. Tanő, sáhrészben mi lújjai, meg kádés, jadav, rági, mi nervjai. Árvészben mi jadav, meg kádés, jadav, ráglav, vina, táhtam. Ugye korábban két csap volt csak a tartályon, egy volt fent, és egy volt lent. És hogy kellett ezeket használni? A reggeli szolgálatnál a fenti csapot használta, akkor még teli volt vízzel a tartály, tehát a fenti csapból is jött víz. A délutáni támidnál pedig a lenti csapot használta, mert akkor már lement a víz szintje. Vá áfú assza muhnén a kínai, már muhnén van a bájegel, gölde hávame sákalej. Ugye még egy dolgot csinált Ben Katin, hogy ugye a víz ne érvényteleniüljön, ne váljon használhatatlanná az éjszaka során, hogy kimarad, hogy leeresztette a patakba, és egy muhnit csinált. Mi az a muhni? Azt mondta, bája, ez a kerék, amivel le lehet ereszteni, mint a kútba, amikor leeresztesz valami. Mumbaza melech asza kol jadeis kélim, és a Jom Kipurim se zahav. Mumbaz király az összes kellékét a Jom Kipuri szolgálatnak aranyfogatúvá, a fogó részt aranyjá változtatta. Azt mondja, Talmud nevdölidi deju de zahav. Miért csak a fogóját? Miért nem csinálta az össze a teljes, az összes kés, minden legyen aranyból? Miért volt ilyen fukar, hogy csak a fogó lett aranyból? Amár a bája mida is a kinim. Azért mondja a bája, mert a késeknek a fogójáról van szó, és a kések azok nem készülhetnek aranyból, mert az arany az túl puha, fém, és abból nem lehet egy jó halefet, egy jó sakterkést csinálni. Mészri áfúasz a kánei kélim, agnei kélim, jada is kélim, mida is a kinim. És én ki purim, és az alvasz, hogy jó, de ez nem stimmel, mert egy másik helyen úgy tanultuk, hogy Mumbász király a különböző eszközöt és felsorol egy csomó eszközt, aminek a fogóit aranyra változtatta, és az eszköz, a felsorolt eszközök között ott vannak a kések. De akkor nem igaz, hogy csak a késekről van szó. Azt mondja, a bája tilge, mert a bája beká tassza, de gágé beká cini. Szóval a bája ezt úgy megyarázta, ezek a többi felsorolt eszköz, ezek is kések, hústörőbalták, stb. Tehát a hús feldolgozásához szükséges kellékek, amelyek nem készülhettek a élük miatt aranyból, mert az nem lett volna elég erős fém. De nem azért nem készítette az egészet aranyból, mert esetleg fukar lett volna. Megyünk tovább. Hileni imoly asszony vresesőzav. Mumbász király anyja, Hileni királynő gyönyörű arany csillárt készített a szentély udvarának bejárata fölé. Tanulmise az, hogy hámezői rákaszni cajtaszétszőmű menna ákkal jédénség, jaz már kismár. Tanultuk egy brájtában, hogy amikor fölkelt a napkeletről, rávilágított erre a gyönyörű arany csillára, és az mindenfelé szórta az arany mindenfelé szórta a napsugár visszatükröződését, és ebből tudta mindenki, hogy eljött a reggeli smá mondásának ideje. Milyen szép. Azt mondja a Talmudát ez, hogy Mészvé, a könyves más ákhoz, ánsem ismar, ánsem májmöd, le jatsz, amit né, és ánsem ismar, más kimim, ánsem májmöd, náhrim. Azt mondja a Talmudát, ez nem lehetséges. Miért? Mert azt tanultuk, hogy az ánsem ismar és ánsem májmöd. Ugye ez az ánsem ismar, az a mismár emberei, azok a koaniták, akik éppen a szentélyben szolgáltak, akikre ki volt osztva a sorszolgálat. Az ánsem májmöd pedig azok, akik a zsidó népből ki voltak osztva arra a hétre. Emlékeztek, hogy azt mondtuk, hogy nem csak a koaniták voltak 24 csoportra osztva, és minden hétre egy másik csoport szolgált, hanem a koanitákkal párhuzamosan volt 24 zsidó csoport, ez izraelita csoport is. És amíg a koaniták szolgáltak, addig a izraeliták imádkoztak, zsoltárokat mondtak, stb. Stb. És így a zsidók is, a sima zsidók is be voltak vonva a szentélyi szolgálatban. Nos, a Ánsém Mismar, a koaliták a keleténél korábban mondták a smát. Miért? Mert még a támid áldozat meghozatal előtt. Az Ánsém Májmond, a zsidók, akikre ki volt osztva a szolgált, azok későn mondták a smát. Mert már a támid áldozat a meghozatal után. Mikor kell mondani elvileg a smát? Pont amikor a nap fel kell. Ezek túl korán, ezek túl későn mondták, és ezért aki ezeknek az idején mondja a smát, az nem teljesíti kellően a kötelességét. Mit látunk? Nem akkor mondták, amikor fölkelt a nap, hanem vagy előtte, vagy utána. Amire a báj lesz sárá, mondom, és a báj megoldja ezt a problémát, azt mondja, igen, itt valóban nem a mismar embereiről, sem a májmad embereiről van szó, az egyszerű jeruzsálemi polgárokról, akik éppen semmi közük nem volt a szentélybeli szolgálathoz, ők hogyan tudták, hogy éppen fölkelt a nap, hogy rávilágított a gyönyörű arancsillárra a napfénye, és az egész Jeruzsálembe szórta a fényt, és innen tudták, hogy eljött a smá mondásának ideje. Oké, mit csinált még ez a hileni királynő? Egy arany táblára fölírta a szotá fejezetét. Váfi, azt az a tábla, a smájt, ami naka is, hogy még illetinek, lészlámedban. Van egy kérdés. A kérdés az az, hogy szabad-e írni a Tórának egy részét egy külön könyvbe? Nem annyira egyértelmű, ugye manapság, van könyvnyomtatás, ugye 5-600 éve, és ez teljesen magától értetődő, hogy vannak külön, mint a Mózes első könyve egy külön könyvben van, de akár Mózes 5 könyve egy külön könyvben van. De régen nem volt egyértelmű, hogy ugye nagyon ügyeltek arra, hogy a szent írás, az írásos formában a Tóra tekercsben legyen meg, és ne legyen kontextusból kiemelve, ne legyen az, hogy van egy fél könyv valahol. Ugye ez érthető is, meg gondoljatok bele, hogy valaki csak azt a könyvet szerezte volna meg, és nem tudja, hogy mi van előtte, nem tudja, mi van utána, a kontextusból kiemelve bármit bele lehetett olvasni a dolgot. Ezért kérdés volt, hogy szabad-e egy fejezetet a Tórából kiemelni, vagy egy könyvet, és ezt külön leírni, például azért, hogy a gyerekeknek abból tanítsanak. Ne kell mindig elővenni a Tóra tekercset, amikor a gyerekeknek tanítanak olvasni. Mit látunk abból, hogy Hileni királynő egy aranytáblára fölírta a szotá fejezetét? Ezek szerint lehet egy fejezetet kiemelni a Tórából és külön leírni? Ha ez így van, akkor a gyerekeknek is külön lehet csinálni egy könyvet a Tóra egy-egy fejezetével külön. Amelés Lakis, Mishum Rabbi Yannai, be Alef Beis. Azt mondta erre, és Lakis, Yannai ki nevében, nem. Nem úgy kell érteni, hogy leírta tényleg az teljes fejezetet, mert akkor az valóban ezt jelenteni. Nem úgy kell érteni, hogy csak ilyen rövid, ilyen gyors írással, csak ilyen Alef Beis, ilyen az kezdőbetűkkel, fejezetek kezdőszavait, vagy kezdőbetűit írta rá az aranytáblára. Mész végsúka hiszem, rajjavika hiszem, mert csak azt mondja, hogy a Talmud, ez nem lehet. Mert azt tanuljuk, hogy amikor a szotá fejezetét leírják, akkor azt úgy kell írni, hogy belenéznek a szövegbe, és azt írják le a pergamenre, amit majd le fognak kaparni, amit a maguk előtt lévő szövegben látnak, szóról szóra. Akkor nem lehet, hogy azon a szöveg, amiről másolnak, azon csak egy rövidítés legyen. Én ma körülnek a jönszer, kármosom gazba távla. Azt mondja, a Talmud, nem. Úgy kell érteni, nem úgy kell érteni, hogy szó szerint azt írta le. Látja, hogy mi van fölírva a kis táblára, és eszébe van, hogy mit jelent egyedül, amit, és azt írja le, de nem kell úgy érteni, hogy szó szerint írja le. Azt mondja, Talmud, én mészvék, sohú, köriszeimre, jövő, köriszeimre, csak gazba távla. Hú, mákaszom a táblaim, és akám is öjszak, mim szatisz, mim lajszatisz. Azt mondja, Talmud, igen, de van egy brájta, amelyik részletezi is, és azt mondja, hogy amikor írod a szotá fejezetét, akkor azt úgy kell írni, hogy le van írva a táblára, és mi van írva a táblára? És elkezdi mondani a kezdő bekezdéseit a szotá fejezetének. Akkor látjuk azt, hogy tényleg le van írva a táblára, és nem csak a kezdeti rövidítések vannak. Azt mondja, Talmud, haszam, beszélugény. Szerintem nem, itt is arról van szó, hogy a kezdő szavai volt egy-egy bekezdésnek leírva, de nem a teljes szöveg. Akkor összességében ebből úgy tűnik, hogy erre az aranytáblára, amit Hilleni királynő csinált, nem a teljes szöveg volt fölírva, mert a teljes szöveget kiemelni a Tórából és fölírni egy külön táblára, vagy egy külön pergamenre azt nem lehet, hanem csak egy-egy rövidítés volt ráírva, és ezt a kohénita ránézett, és akkor eszébe jutott a teljes szöveg, és így írta, így másolta le a tábláról. Drága barátaim, idáig tartott a mai tananyag, 500. alkalom. Nem kell már sokat várnunk az 501. alkalomra, ugyanis ma este, mivel le vagyunk maradva egy nappal, ugyancsak fogunk tartani egy siúrt, mindenkit szeretettel felhívok, hogy tartson velünk a ma esti órán is, ami szerintem 8, 9, 10, ki tudja hány órakor lesz, ezt fogjuk jelezni, attól is függ, hogy a köves gyerekek hogy kerülnek ágyba. Addig is mindenkinek kívánok egy további szép napot, és jó-jó egészséget. Szervusztok!